Köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, és áldást kívánok, amiért imádkoztam is a kezdő imádságban. Új szövetségi igénk lesz így délután is Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt leveléből, első leveléből, a 4. fejezetből olvasunk, a 14-es verssel elkezdve, a 21. verssel, ami a vers, az fejezet utolsó verse, bezárólag. Fennállva hallgassák a testvérek. Rövid igehely meghatározás 1 Korintus 4, 14-től. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanító mesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De mintha el sem mennék hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarja, és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Mit akartok? Veszővel menjek-e hozzátok? Avagy szeretettel és szelídségnek lelkével? Ámen. Nehéz témánk van ma, testvérek, az intés, ilyen igék adattak nekünk, délelőtt is nagyon komoly volt, ha gyermekek vagyunk, ha Isten megváltott, magához fogadott fiai, akkor nem, hogy el kell tűrnünk az intéseket, a figyelmeztetést, a dorgálást, az ostorozást, ugye ezeket a kifejezéseket használta az ige, hanem örülnünk kell neki. Mert tudjuk, hogy ez az Istennek a megmentő szeretetét jelenti, és ha felidézhetem ezt a gondolatot, ugye ha vétkezünk, akkor valamit elvétünk. A célt, az üdvösséget, az ebben való meggyőződés erejét, és Isten ehhez akar visszatéríteni bennünket. És ez a délutáni ige is folytatja ezt a témát, de úgy érzem egy kicsit más szempontból. Nem feltétlenül magát az intést, hanem az intőt állítja elénk. Pál apostol egy nagyon bensőséges és őszinte megnyilvánulása ez a néhány igevers, amiből magunkra ismerhetünk, vagy a példájából tanulhatunk, mármint hogyha ugye úgy érezzük, hogy szükséges az intés feladatát és szolgálatát végezni. Ugye délelőtt említettem, hogy ez nem némelyek kiváltságos küldetése, hanem kölcsönös felelősség is. Lehet, hogy a vezetők több szerepet kapnak ebben, de láthattuk azt, hogy személyes probléma megoldásban mindenkinek lehetősége és kötelessége az intés, vagy hogy a tesszalonikai levélből idéztem, hogy mondta is, hogy intsétek egymást, bátorítsátok, buzdítsátok egymást. De mi kell ehhez? Mi zajlik le abban a személyben, aki felvállalja ezt? Az első példa, amit láthatunk, az a vívódás. Pál apostol megosztja a korintusi testvérekkel azt a belső harcot, amit átél abban a kérdésben, abban a helyzetben, amikor azt érzi, hogy hát a korintusi testvéreket inteni kell. Ugye ez egy olyan gyülekezet, amiben hát elég sok probléma adódott. Ha valaki végigolvasta már folyamatosan a 2 levelet, láthatja, hogy voltak ott problémák, de elég csak az 5. fejezetre tovább menni, ha nyitva van még a Biblia, és láthatjuk, hogy olyan dolgokat említ meg az apostol, ami lehet, hogy még gyülekezeten kívüli csoportokban, személyek életében is durva, idézem, általában hallatszik köztetek paráznaság, és akkor ezt még fokozza, hogy nem csak olyan könnyed bűn, hanem súlyos változata is. Így az apostol nagyon érzi, hogy hát itt a gyülekezetben kell az intés gyakorolni. És itt a szakaszban, amit olvastunk, megosztja azt, hogy figyeljetek, nem azért csinálom ezt, hogy megszégyenítselek benneteket, hanem azért, mert szeretlek titeket, nem ezeket a szavakat használja, de ez a lényeg, nem azért írom, hogy megszégyenítselek, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek benneteket. Az apostol úgy tekint a gyülekezetre, erre a korintusi közösségre, mint a gyermekeire. Szükséges az intés, de nehéz küldetés. Lehet ezt levonni ebből. Bár azt figyeltem meg, hogy mintha valakinek ez könnyebben menne, könnyebben felvállalja, könnyebben elvégzi, elindul ebben, vannak, akik sokkal nehezebben. Hallottam olyan vezető beosztású szeméről, akinek a munkatársa azt mondta, hogy szeretek vele menni, mert ő mindenkinek neki megy. Amikor szükség van az intésre, ezen nagyon elgondolkodtam, lehet, hogy jó az ilyen személy árnyékában mozogni, mert ő elvégzi a nehezét a munkának, a másik pedig élvezi. Ezt csak példaképpen mondtam, hogy van, aki lehet, hogy nem él meg ekkora vívódást, amikor inteni akar. Én nagyon átéreztem Pál apostolnak ezt a küzdelmét. És kérdés merült fel, tényleg lehet megszégyenítés egy intésből? Lehet megszégyenítő egy intő szolgálat? Igen. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, ha nem alapozza meg az intést a szeretet, az irgalom, akkor tényleg ez válhat belőle. Ugyanis az intés az leleplezéssel jár. Lehet, hogy egy személyes lelepleződés, egy szembesülés, szembesítés zajlik, de akár nyilvánosan. Pál apostol tanácsa egyik fiatal szolgatársának, Timóteus vagy Tituszhoz írt levélben találjuk ezt, hogy intsd meg őket mindenki előtt. Abban az esetben ezt tanácsolta. Azaz nyilvánosan. Ne félj ettől a helyzettől és ettől a szereptől. Ez ebből a leleplezésből jöhet a megintett személyek életében egy szégyenérzet? Bizony. És az apostol azt mondja, hogy hát ezt én nem akarom. Vagy legalábbis nem telik örömöm benne, nem szívesen csinálom. Zárójelbe feltehetjük a kérdést, egyébként a megszégyenülésből származhat jó egy hívő ember életébe? Csak gondoljunk olyan beszámolókra, amikor azt mondjuk el bizonyságtételben, amikor láttunk valakit, talán egy gyereknek a példáját, és azt mondjuk, így szoktunk beszámolni, hogy úgy megszégyenített a gyermeknek a hite, a gyermeknek az egyszerűsége. És ezt ilyen negatív éllel mondjuk? Van benne egy olyan is, hogy hát felismertük, hogy hát ez a kicsi gyermek ez előrébb van, mint mi. De igazából szült egy elhatározást is, egy felismerésből fakadó elindulás, hogy na, én is szeretnék ilyen lenni. Mégis maga, tehát a megszégyenülésnek lehet pozitív kimenetele, de maga az állapot, az nem egy ideális és nem egy könnyű helyzet, amikor valaki megszégyenül, és ez lehet ott, ez van ott, én úgy érzem Pál apostolnak a vívódásában. Egy általánosabbá fogalmazott gondolat, minden lelki vezető biztosan vívódik, amikor intenie kell. Én hiszem, hogy így van. Talán Jézus sem felhőtlen örömmel fonta az ostort Jeruzsálemben, amikor a templomban tapasztalta mindazt, ami ott fogadta őt, az árusokat, az az állapot, amit úgy jellemzett, hogy ezek a latrok barlangja így, és úgy olvassuk, hogy ostort font és kötélből, és kizavarta az árusokat, felborongatta az asztalokat, a pénzváltók asztalait. Ha le lehetne írni Jézus arcát e közben, mi látszódhatott rajta? Ezen gondolkodom sokat. Ugye ilyen képek nem jelennek meg a Bibliában. Mosoly. csillogó tekintet végre, fonom az ostort. Én úgy érzem, inkább egy küzdelmes, leterhelt kényszer állapot. Muszáj megtennem, mert az én atyámház az imádság háza. És fájdalmas dolog ezeket az embereket most ilyen helyzetbe hozni. A lelki vezető vívódik, amikor intenie kell. De valami van, ami mégis beleviszi ebbe, kényszeríti ebbe. Pál apostol ezt úgy nevezi, hogy gyermekeinek tekinti a testvéreket, a korintusiakat. Egyébként nem csak a korintusi gyülekezetre nézve mondja ezt, a reggeli bibliaolvasásaimban most Galáciai levélnél járok, és őróluk is azt mondja, hogy ti vagytok azok, akiket folyton, még mindig fájdalommal szüllek, míg ki nem ábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát olyan, mint hogy a Pál apostol többször szülné meg a galáciaiakat, többször vajúdik velük, vajúdik értük az Isten előtt való imádságaiban, azért, hogy növekedjenek és fejlődjenek. És Pál apostolnak ez képez egy alapot az intésre. És talán a legjobbat találta meg, a legjobbat ismerte fel Isten kegyelmében, hogy hát mikor lehet igazi egy intés, ha úgy viszonyul hozzá, mint a gyermekéhez. Hozzájuk, mint a gyermekeihez. Szülők intik a gyermekeket? Jó esetben. Amikor a témával foglalkoztam, most megdöbbentem, hogy mennyi ilyen buzdítás van a példabeszédekben. Intsd meg a te gyermekedet. És több szempontból, több apró részlet kibontásával adja ezeket a tanácsokat. Engem megerősített, mert be kell vallani, hogy a kor mai szellemisége az el akarja teljesen venni a szülőktől az intésnek a jogát. Nehogy már, nincs semmi közöd, meg semmi jogod hozzá, hogy intsd a gyermekeid, de van. Az Isten azt mondja többszörösen az egyik bölcsesség irodalomban, hogy nyugodtan intsd meg, mert így mented meg a lelkét a haláltól, így tudod igazán útba igazítani, ne féljünk ettől. Persze nem elborult elmével kell, hanem higgadt hozzáállással. Na tehát Pál apostol ezt mondja, úgy intelek benneteket, mint szerelmes gyermekeimet. Mi az, ami segít testvérek az intésben? Az atyai szív. Lelki vezetőnek, lelki pásztornak jó, ha van ilyen. Ha nincs, akkor imádkozzon érte. Ha a testvérek ilyen lelkipásztort szeretnének, akkor imádkozzanak ezért. Legyen atyai szívem, és mint gyermekeimet úgy intsem, ha szükséges, a testvéreket. Mert nem jó, ha a lelkipásztor főnök, menedzser, csak tanító, ne talántán bíró, azt meg végképp ne érjük el, hogy zsarnok legyen, diktátor. Legyen atyai szívű pásztor. Jó, hogyha szolga, és szolgálva vezet. Több nagyon jó írás született ebben a témában. Nagyon örülök neki, hogy meg is találtam ezeket, bár nem tudtam még nagyon elmélyülni benne, a szolgáló vezetés kérdésével, és Bibliából kiinduló elv és elmélet ez. És az a különös öröm nekem, már nem feltétlenül csak a keresztény közösségek tartják ezt fontosnak, hanem már azon kívül is, akik valamelyest szimpatizálnak a keresztény gondolkodással, de nem megtért vezetők, hogy van ebben valami. És tényleg van, mert Jézus Krisztus is ezt művelte, ő nem felülről zsarnoki módon irányított, hanem szolgaként, önfeláldozó szolgaként vezetett. Atyai szív. Lehet ilyen akkor is, tettem fel a kérdést nagyon aktuálisan, és ahogy most végignézek a testvéreken, nagyon is igaz, ha gyülekezet nagyobb része idősebb, mint én vagyok. Mikor testvérek lehetnének az én szüleim. És azt mondom, hogy igen. Igaz, hogy bele lehet szőni olyan tanácsokat a Szentírásból, hogy az idősebb embert ne dorgáld, hanem nincs, mint a te atyádat. És lehet, hogy ezek ilyen szerepcserék, vagy szerepzavarnak tűnnek, de hiszem, hogy mindenki érti, hogy mi van e mögött, hogy egy fiatalabb személynek is lehet atyai szíve az idősebb testvér felé, akit az Istenhez vezetés szolgálatában inteni szükséges. Ez motiválja hát Pált. És még valami, ha tovább megyünk. Amire nézve azt is gondolhatnánk, hogy hoho, nem lő túl egy kicsit Pál a célon? Nem túl maga biztos? Nem súrolja már-már az önteltségnek az állapotát? Azt mondja, legyetek a követőim. Ez egy másik levelében kiegészül, és azt olyan könnyű elfogadni. Legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. De itt csak ennyit ír. Bár minden bizonnyal itt is gondolja. Vagy a korintusiak értik is ezt, de hogy ezt így kimondja, nagyon megfogott engem. Legyetek az én követőim. Nem azt mondja nekik, legyetek a Krisztus követői, ne hagyjátok el a Krisztus útját. Rendületlenül menjetek a ti uratok után. Legyetek az én követőim. Miért Pál nem tudja, hogy ő is hibázhat? Nem tudja, hogy tökéletlen? Hogy meri azt bevállalni, gondolkodtam, hogy ezt kéri a testvéreitől Korintusban. Legyetek az én követőim. Mert tudja, hogy mit kínál. És most itt ebben a szűk szövegösszefüggésben jutottam egy megoldásra. Tehát az az apostol, aki megosztja a testvéreivel az intés közben átélt vívódását, az tulajdonképpen egy tiszta, teljes őszinteségben van feléjük. Szereti őket. Menteni kívánja őket abból a helyzetből, amiben sajnos belekavarodtak, és ad nekik egy ilyen kiegészítő tanácsot, kövessetek engem. És ha valaki ezt a tanácsot kapja, most folytassuk a gyülekezet szempontjából, akkor mihez kezd egy ilyen csoport, amikor valaki azt mondja, hogy kövess engem? Mi kell ahhoz, hogy kövessük Pált? Mi kell ahhoz, ha egy lelkipásztor azt mondja, hogy kövessetek engem, hogy követni tudjuk? Tessék? Bizalom, hit, remény, szeretet, igen, elfogadás, tessék, hitelesség. A követők szempontjából megfigyelés. Mind jó egyébként, ami elhangzott, de ahhoz, hogy én valakit kövessek, akkor mit kell csinálnom? Figyelni. Mert ha szeretnék olyan lenni, mint ő, szeretném a példáját megtanulni, hát akkor el kell kezdeni figyelni. És nagyon érdekes ez a gondolat, és ez a kifejezés. Úgy is lehetne fordítani, hogy legyetek az én utánzóim. Megmondom őszintén, ez bennem zavart keltett. Mert meggyőződéssel vallom, hogy soha nem jó, hogyha az egyik hívő utánozza a másikat. És minden bizonnyal itt a görög kifejezés bár alapot ad erre, Pál apostol nem azt mondta, hogy na, akkor lessétek el, milyen vagyok, és akkor utánozzatok. Hanem minden mögött, amit nálam láttok, értsétek meg a lényegét. Mi motivál, mi indít engem erre? A Krisztussal való kapcsolat minősége milyen az én életvitelemben? Na és ezt kövessétek. Így legyetek a követőim. Őszintén elgondolkodtam, testvérek, felteszem küldői kérdésként. Vajon van-e valami követhető az életemben? Ébredte már valakiben az elmúlt 3 évben olyan gondolat, hogy szeretnék ilyen lenni. Nem kell elmondani, nehogy én esek abba a hibába, amit itt Pál a korintusiaknak mond, hogy felfúvalkodtak, de őszintén most ez a páli levél részlet elgondolkodott, hogy írhatnék-e így mondjuk egy 2 hetes szabadságról haza a gyülekezetnek, hogy legyetek a követőim. És hogy miben találnák meg a testvérek a követhető példát? Remélem van. De utánzás ne legyen. Mert hiszem és vallom, hogy érték a gyülekezetekben a sokszínűség. Tehát abból nem jó, hogy valamit ugyanúgy csinálunk. És ahogy ezt is végigpörgettem magamba, eszembe jutott, amikor nem sokkal azután, hogy beálltam az igehirdető szolgálatba jó néhány évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, voltak előttem igehirdető példák. És néha azt vettem észre magamon, hogy utánzom őket. És olyan jó nagy kegyelemnek tartom azt is, hogy erre felfigyeltem. Nem az a lényeg, hogy én leutánozzak valakit. A lelkület fontos, a hozzáállás fontos, a mögötte lévő sok-sok tapasztalat fontos, de nem az utánzás. Legyetek az én követőim tanácsra, azért hadd mondjak egy olyan gondolatot is, egy bátorítást, hogy ha Isten kegyelméből tényleg látnak a testvérek követhető példát, akkor ne csak egy szóban vagy gondolatokban megfogalmazott elismerés legyen, hanem kezdje el mindenki azt a példát, amit jónak lát. És nem csak rám nézve, mindenki másra nézve, ha van követhető példa a testvérünk életében, akkor bátran tanuljuk. Tanuljuk tőle, vagy tanuljuk őt figyelve, hogy lehet azon a területen növekedni. Én csodálom az imádkozó testvéreket. Bizonyára azért, mert ez egy olyan terület, amivel én sokat vívódok. És ez a figyelem ösztönöz arra, hogy hogy fejlődhetek az imádságban. Csak egy példaképpen mondom ezt. Ha látunk testvéreink életébe értéket, ne adj Isten a lelkipásztor életébe, akkor kezdjük el elsajátítani. Ne essünk a hibába, az ördög ki akarja ezt is használni. Olyan bonyolult a mi lelkünk, az emberi lélek, valakiben felismerünk valami pozitívumot, és akkor nem elismeréssel és követési szándékkal viszonyulunk hozzá, hanem mindjárt egy kritikával. Egy olyan területről hozok példát, ami gyakran előfordul, mikor valakinél azt látjuk, hogy milyen odaadó az adakozásba. Ritkán hallottam azt, hogy szeretnék ilyen lenni. Olyat sokkal gyakrabban hallottam, hát könnyű neki. Keressük és kövessük a jó példákat, testvérek. És itt van tehát egy atyai szívű apostol, itt van egy vívódását megosztó vezető, itt van egy önmagát példának ajánló lelki ember, és azt mondja, hogy figyeljetek, nem tudok menni. Elküldöm Timóteust, vagy elküldtem Timóteust hozzátok. Helyettesíthető egy ilyen pozitív ember? Helyettesíthető Pál apostol? Helyettesíthető a gyülekezet alapítója? Másik szemszögből nélkülözhető, és valaki a helyére állhat. Látom, most bizonytalanságot okoztam. Nem kell félni. Igen. Igen. Az előtte levő fejezetben pont ezt taglalja Pál apostol, hogy némelyek odáig jutottak, hogy én Pálé vagyok. Gyülekezet egy része van azt, hogy én meg Apollósé, hát én meg Kéfásé. A döbbenetes, hogy a sor úgy zárul, én meg Krisztusé. Jó szócsaták lehettek ott Korintusban. És akkor Pál azt mondja, hogy figyeljetek, nem csak azoknak, akik saját vezetőjüknek tekintik Pált, vagy saját atyuknak, hanem mindenkinek, hogy jó, nagyszerű, hogy engem ennyire fontosnak láttok, de figyeljetek, küldöm Timóteust. Sokkal fiatalabb, mint én, kezdő, de közelebb áll hozzátok, mert görög apja van. Na, őt hallgassátok. Ő rá figyeljetek. Ő mondja meg nektek, amit én tőlem látott. Az én példámat követi, és tulajdonképpen közvetít az életetekbe. Ő is hű fiam az Úrban, eszetekbe juttat nektek mindent az én utamról, a Krisztusban, amit egyébként mindenhol tanítok. Van ennek valami aktuális üzenete? Lehet, testvérek? Úgy érzem, igen. Mint hogyha a gyülekezeteknek azt üzenni a mindenkor Bibliát olvasó, és ezzel a szakasszal találkozó gyülekezeteknek, hogy soha ne tekintsen senki kizárólagosan egy személyt tanítójának, vezetőjének, tanácsolójának, pásztorának, és így tovább. Bár tudom, hogy alapvetően csak egy személy van, adminisztratív, de más is kaphat ebben szerepet, más is helyettesítheti ebben. Miért jó ez? Miért jó ez, hogyha ilyen rugalmasak vagyunk? Miért jó ez, hogy másokat is elfogadunk? Mint ahogy egyébként több igehirdető is feláll a szószékre. Megóv bennünket a pártoskodástól. Nem fogunk odáig jutni, hogy én kinek a hallgatója szeretek lenni. Én kinek a tanácsait szeretem megfogadni, és így tovább. Hanem egy általános nyitottságot, alázatot fog bennünk formálni, akiket Isten odaállít, azokon keresztül tanítani és üzenni akar. És hát nem csak elviekben beszél Pál az intésről, hanem felolvasott szakasz vége felé mondja is. Valahogy eljutott hozzá a hír, hogy a gyülekezetben az ő távol létében mi történt? Némelyek felfúvalkodtak. Nem tudjuk, mit jelent, miben nyilvánul ez meg. Egy tény. Felfúvalkodtak a testvérek. Hát nincs itt az apostol, nincs itt a vezető, akkor majd mi átvesszük a szerepét. Ezt látom benne, vagy ezt érzem benne. Nem ad direkt intést még, csak jelzi, hogy hát ezzel foglalkozni fogok. Elgondolkodtam ezen, testvérek, mire utalhat egy személy lelkiségében, ha nem látja a vezetőt, akkor hajlamos a felfúvalkodásra. Nagyon nehéz volt megfogalmaznom, és lehet, hogy még nem is tudom tökéletesen megalkotni a lényeget. Annyit tudok mondani, hogy itt valami zavar van. És nem csak egy ilyen vezető és vezetett viszonyában való zavar, hanem az Isten és az ember viszonyában való zavar is. Mert ha úgy működik valakinek az életében az alázat, az engedelmesség, hogy csak akkor enged, amikor látja a főnököt, csak akkor dolgozik. Most itt ez a pár hónap erre egy nagyon nagy példa nekem, bár néha még akkor se dolgoznak, amikor látják a főnököt, de ha akkor összeszedi magát valaki, amikor látja a főnököt, ha meg nincs ott, akkor mindegy, lazaság van, netalántán önteltség alakul ki, akkor igazából az ilyen személy hogy áll meg az Isten előtt, akit soha nem lát. Elgondolkodtam hát ezen a részleten, hogy hogy lehet, hogy Pál távol létében felfúvalkodnak. Lehet, hogy amikor jelen van Pál, akkor meghúzzák magukat, akkor színlelnek egy alázatot, akkor produkálnak egyfajta engedelmességet, és lehet, hogy ők az elsők, akik kikísérik a hajóhoz, amikor Pál apostol elindul, nagy örömmel integetnek, mert alig várták, hogy megkaphassák ezt az állapotot, és akkor elkezdik a maguk szándékát. És ebben nem az a baj, hogy emberi kapcsolatokban ez előáll. Én úgy érzem, hogy itt az Isten előtti megállásban is van baj. Az Istent soha nem látjuk, testvérek. Látszik mégis az bennünk, hogy úgy élünk, mintha Isten szeme rajtunk lenne, sőt nem is így kell mondani. Feltételes módban Isten szeme rajtunk van. Ő a mi vezetőnk. Segítsen Isten, hogy soha ne tévesszünk szerepet, tévesszük el a helyünket, gyülekezeti, meg az Isten előtti vonatkozásban sem, hogy ez alapot adhatna a felfúvalkodásnak. Úgy se lát senki, úgy se tudja senki, úgy se foglalkozik vele senki. Mindig Isten jelenlétében tudjuk az életünket. És azt mondja Pál, megyek. Fogok menni, ha az Isten akarja, és megengedi, és találkozni fogunk. Egy másik levél, vagy ennek a levélnek egy másik részlete is eszembe jutott. Pál apostol az a hír terjedt ott a közösségben, hogy hát ez csak beszédben. Merész és bátor és erős. Amikor jelen van, akkor mindig olyan szerény és visszafogott egyszerűen adtam most vissza az igéket, és Pál apostol ott is leírja, mint ahogy itt is, hogy figyeljetek, ne kényszerítsetek. Kemény fellépésre. Lehet, hogy amikor levelet írok, sokkal keményebben fogalmazok. És amikor veletek szemtől szembe állok, akkor pedig egy szelídebb arcomat látjátok. De ez nem véletlen. És most is, ha elmegyek, akkor próbára teszem a felfúvalkodottakat. Elmegyek hamarosan hozzátok, és megismerem a felfúvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem tudom ezt, hogy tervezte és hajtotta végre Pál apostol, de biztos, hogy nem azért ment, hogy na üljünk le és beszéljük meg. Nem keveredett vitába a kérdés tekintetében. Nagyon valószínű, hogy felkérte őket feladatokra, rájuk bízott szolgálatokat. Na lássuk, helytálltok, elvégzitek. Mit tanulhatunk ebből egyébként egy nagyon fontos általános tényt? Mindenki, ha az ő gondolatait az embertársával közölni akarja, sokkal bátrabb, ha személytelenül teszi. Azaz, leírja neki. Mondjak erre egy példát. Az internetes kommentek. Nagyon jó példák erre. Tehát olyan kemény beszólások, mindig azon gondolkodom el, ha ez az ember szembeállna azzal, akinek írja a megjegyzését, ugyanezt mondaná? Valószínű nem. De nem csak egy ilyen külső kritikusként fogalmaztam ezt meg, hanem személyesen is átgondolva, mert tényleg így van. Vagy gondoljunk arra, amikor valakivel kapcsolatban vannak érzéseink, vannak gondolataink, vannak észrevételeink, és forgatjuk magunkban, na mit fogok neki mondani? És amikor odaérünk, hogy találkozunk, szemébe nézünk, akkor mit mondunk? Vagy legalábbis nem úgy, és nem azt. De ez jól van így, testvérek. Ez nem egy pipogyaság, hanem ez egy érték, És ebből tanulnunk kell, hogyha valakivel valamit intéznünk kell, azt hogy csináljuk meg? Szemtől szembe. Mert valahogy akkor mindig szelídebbek vagyunk. És hát jó az, ha szelídebbek vagyunk? Vagy mindig keménynek kell lenni? Jó, én ezt mondom. Kiki alakítsa ki magában a meggyőződést. Próbára teszem őket. Nem beszédben, hanem erőben. A találkozás leméri ezt az erőt, a közös munka leméri ezt az erőt, a szolgálatok lemérik ezt az erőt. És végül egy kérdés, mit akartok? Veszővel menjek hozzátok, vagy a szelídség lelkével? Testvérek, mit választanának? Veszőt vagy szelíd lelket? Egy vezetőtől. Szelíd lelket? Akik megszólaltak, azt mondták. Nem provokálni akarok, de eszembe jutott a 23. Zsoltár, amikor készültem. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És van annak egy ilyen részlete, hogy vesződ és botod. Azok vigasztalnak engem. Na most akkor mivel jöjjön? Szelíd lélekkel, vagy vesszővel és bottal? Elfogadjuk a jó pásztor botját. Fú, de fájdalmas egyébként. Bár úgy tudom, a pásztor nem csak üt a botjával. Vezet, megment, kiválaszt, magához von. Tehát nagyon sok mindenre jó a pásztorbot. De én is, amikor végigolvastam, hogy most nekem kellene dönteni, hogy mivel jöjjön a vezető, akkor én is a szelíd lélekkel. És abban a pillanatban bevillant a Zsoltár. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. És lehet, hogy alapvetően mindig azt kívánjuk, szelíd lélekkel kapjuk meg az intést, a figyelmeztetést, de Uram, ha te a szelíd lelkű intést a bottal kiegészítve akarod, hát akkor használd azt. Mert tudom, hogy ez is a javamra van. Ez is szolgálja az előrehaladást és az üdvösség felé való, az üdvösség útján haladásban a kitartást. Nem azért intelek, hogy megszégyenítselek, hanem mint atya végzem ezt. Az intés nem megszégyenítés szolgál, ugye ez a megalkotott cím. Bármelyik oldalon állunk, testvérek, ez éljen bennünk. Nekünk kell az intést elszenvedni? Lássuk be, és tudatosítsuk, hogy ez nem ártó megszégyenítés, ez helyreállítás. Ha nekünk kell ezt gyakorolni, a rákészülésben is ez legyen a motiváció. Nem szégyent akarunk, hanem segítségnyújtást. Ámen.